Az eddigiekben megemlékeztünk arról, hogy Szent II. János Pál pápa ezen a napon született 1920-ban, illetve holnap kezdődik a Szent István könyvhét a Ferenciek terén. Folytatjuk élő napindító műsorunkat a mikrofonnál.
Rubovszkiné Bodó Mária.
És Lukovics Milán.
Vannak néha olyan témák, amik rögtön nagyon adják magukat, hogyha felbukkannak a napindító témái között. Ilyen például, hogyha valamilyen hegymászással kapcsolatos esemény van éppen, vagy hát akár egy matematikus is felszokott néha bukkanni a repertoárunkban. Én most azt vettem észre, hogy 1956-ban a Lhotse csúcs, ami ugye 8516 méter magas csúcs, Nepálban a világ negyedik legmagasabb hegycsúcsa, ekkor mászták meg a mai napon. Mit tudsz erről, kik voltak ezek a hegymászók, miért érdekes, miért nehéz, milyen ez a hegycsúcs?
Hát nyilván a magasságából következik, hogy bizonyára nagyon nehéz oda feljutni, főleg az 50-es években más felszereléssel, más technikai eszközökkel, ruházattal, mint azért a manapság, ami rendelkezésre áll, hát ez nem vethető össze a ugye ez azért majdnem 70 éve történt. Ezeket a 8000-es hegycsúcsokat ugye különböző nemzetek képviselői mászták meg először, tehát volt, amit az angolok, volt, amit a németek, a franciák, az olaszok, úgyhogy ezt a németek mászták meg először, és hát ugye egy ideig Lóczi Lajosnak a nevét is viselte ez a hegycsúcs, de hát aztán persze elterjedtek, vagy hát földrajzi, vagy tudományos közvélemény, hegymászó világ is hát elfogadta aztán a helyi elnevezéseket, ugye, hát manapság legalább annyit emlegetjük a Csomolungmát, mint hogy Monteverest, vagy hát ezt a hegycsúcsot is Lhotsénak nevezzük, és hát ez a név terjedt el a világon. Úgyhogy magyar hegymászók is mászták meg, már azóta természetesen, és hát egy óriási fala van, ami ugye nagyjából síkfelületűnek minősíthető, hát persze nem olyan sík, mint egy vakolt falfelület, de hát azért természetesen egy ilyen magasságban lévő, majdnem függőleges falfelület megmászása azért az rendkívüli megpróbáltatás.
Nem tudom, hogy esetleg avval kapcsolatban van-e valamilyen gondolatot, hogy itt a műsorunkban is egyszer foglalkoztunk az ötvös lányok mászása a Dolomitokban. Ugye lett egy ilyen film, hogy Ötvös expedíció, ez Grábler Zsuzsa filmje, aki ezt találta ki, hogy most a mai modern körülmények közt kenderkötéllel, szegecses bakancsal és minden kifejezetten legyártott régi holmival, ugye ez a 19. század második felében, ugye az ötvös lányoknak próbálták mintázni az ő ruházatukat, és úgy másztak a Dolomitokban, és ugye erről filmet is forgattak, hogy itt 1956-ban járunk, hogy milyen szembetűnő nehézsége lehet egy hegymászónak, milyen ruházata van, vagy milyen hágóvasa, vagy én nem tudom, azt képzelem, hogy oxigénnel szokás már mászni 8000 méter fölött, hogy akkor volt ez már 1956-ban, hogy ilyen oxigénpalackot vittek magukkal a mászók?
Hogyne, hát akkor igazán, hiszen az első oxigén nélküli megmászása például a Monteverestnek 1978-ban történt, tehát hogy ekkor még hát egyáltalán az, hogy oxigén nélkül meg lehet-e ezeket mászni, hát ebben voltak, akik persze hittek, és aztán bele is haltak, aki ezzel próbálkozott a legtöbb esetben, viszont hát ezek az első megmászások oxigén használatával történtek. Ezek a akkori oxigén maszkok és felszerelések nagyon nehezek voltak, a palackok súlyosak voltak, nagyon nehézkes volt a használatuk, és hát sajnos sok tragédia, vagy több tragédiához vezetett az is, hogy ez a berendezés meghibásodott, vagy elszállt az oxigén a palackból, úgyhogy hát ez volt talán a legszembetűnőbb, a mai felszerelések azok nyilván sokkal könnyebbek és hatékonyabbak. A ruházat, most nyilván amíg egy hegyen nagyjából jó az idő, addig voltak éppen sok rétegkel. Tehát mondjuk a 20-as években, akik az Everesttel próbálkoztak, ott 6-7 inget vettek föl, 5-6 pulóvert, 4-5 kabátot, tehát nem is tudja az ember, hogy hogyan tudtak egyáltalán mozogni. Na most nyilván, hogyha aztán utána ott valami réteg átnedvesedett, vagy elszakadt esetleg, hát akkor eldobták, aztán akkor vagy fölvettek helyett egy másikat, vagy nem volt elég réteg rajtuk alapvetően. Nyilván a mai felszerelésekben sokkal-sokkal könnyebb mozogni, de hát ugye ma már ezek a pehellyel töltött, sokszor egybeszabott anorákok a megfelelő ruházatok, de persze a technika fejlődése nem áll meg, hát ugye most már a fűthető ruhák technikájánál tartunk. Ugye ezeken a hegyeken, mondjuk akkoriban is, de azért még ma is, de akkoriban nagyon gyakran fordultak elő fagyási sérülések. Tehát, hogy hogy jobb vagy jobb hőszigetelésű rétegeket, anyagokat fejlesztenek ki, vagy olyan anyagokat, amelyeket egyáltalán a nedvességet, az izzadságot elvezetik, az nyilván nem is csak azt eredményezi, hogy most fázik vagy nem fázik, hiszen azért ebben a 8000 fölötti magasságot eleve úgy hívják, hogy halálzóna, tehát hogy ott azért néhány napot bír ki a legfelkészültebb ember is, tehát, de az ő számára is azért az mondjuk egy ilyen nettó szenvedés az ott töltött idő, viszont az, hogy ezt egészségesen megúszsz-e fagyási sérülések nélkül, hát abban azért rengeteget számít az, hogy hogyan fejlődik a ruházat és a felszerelés, de hát minden sokkal könnyebb. Egy hágóvasat akkor felkötni, az ilyen madzagolást igényelt, akkor volt, hogy leesett a lábáról. Ehhez képest ma már úgy fel lehet csatolni egy hágóvasat szinte, mint egy csífelszerelést. Na, de hát régen egy csífelszerelést is nehéz volt rögzíteni. Ugye, ha még valaki látott ilyen 70-es évekbeli léceket, hát egészen hétköznapi bakancsban sieltek az emberek, és akkor aztán azt valamennyire fogta a léc, de hát nyilván nem is lehetett velük úgy menni, mint egy mai carving sífelszereléssel. Na de, menjünk tovább egy kicsit a zenével. Goldmar Károly Sába királynője című operájának a nyitányából hallgassunk meg egy részletet. Erről a Goldmark, illetve hát Goldmarkról azért azt érdemes tudni, hogy 1830 és 1915 között élt, és a fiatalkor az elképesztő nélkülözések között telt, tehát tulajdonképpen belebetegedett az éhezésbe, és aztán hát nagyon lassan érte el a siker, és aztán hát utána az, hogy a művészetéből meg is tudjon élni. De mondom azzal együtt, hogy német anyanyelvű volt, mégis magyar embernek tartotta magát, és ez a Sába királynője is, mint egy magyar opera vonult be azért a köztudatba, és igazából a nemzetközi szinten hát a magyar operák valahogy nem nagyon, vagy nem, tehát nem sokan rúgtak labdába. Tehát amit ma játszanak, és mindenki úgy tekint rájuk, hogy ne, magyar opera, mondjuk nemzetközi operaszínházakban, hát az a kékszakálú herceg vára, Bartók, és ugye a Sába királynője, és ezt a sort nem nagyon tudjuk folytatni, úgyhogy hát körülbelül így hallgassunk meg akkor egy részletet a Sába királynője nyitányából.
nem más, mint Omar Hayyam, az a perzsa költő, matematikus, filozófus és csillagász, akiről én most kérdezlek téged, hogy ez a nagyon rég élt férfiú, vajon te honnan ismered őt, honnan tudod, hogy őróla érdemes említést tenni, és hogy mit tudjunk róla, ha most már egyszer a napindítóban itt előkerül a neve, szóval Omar Hayyam ki volt?
Omar Hayyam 1048-ban született, tehát közel 1000 éve, elég hosszú életű volt, 1131-ben halt meg. Hát egy polihisztor volt természetesen a 11-12. Században, és hát a perzsa kultúra, tudomány mindig is magas szinten állt. Igazából persze valószínűleg az életéről nem tudunk olyan nagyon sokat, én pedig még kevesebbet. Amit ugye olvasni lehet róla, az az, hogy felvetette azt a kérdést, amiről Bolyai János kapcsán már beszéltünk, hogy ami a geometriában hát nagyon fontos alapvetés volt Euklidésznek a munkássága, azzal kapcsolatban az egyik úgynevezett axiomáját azt megkérdőjelezte, hogy vajon azt a bizonyos párhuzamossági axiomát azt esetleg, hogyha tagadjuk, akkor megáll-e a rendszer a lábán, és hát ezt aztán utána ugye Gauss és Bolyai János, hát Bolyai János úgy gondolta, hogy sajnos Gauss kicsit ellopta az ő ötletét, de hát mi magyarok szívesen kötjük ennek a nem euklideszi geometriának a megszületését ehhez a kolozsvári születésű magyar matematikushoz, Bolyai Jánoshoz, viszont maga a kérdés felvetés azért hát legalább 700 évvel korábban már megszületett, úgyhogy ez az egyik érdekesség, a másik pedig, hogy a harmadfokú egyenletek megoldása, ugye a másodfokú egyenletet azért valószínűleg legtöbben tanultuk iskolában, mondjuk például az, hogy x négyzet mínusz 5x plusz 6 egyenlő nullával, ez egy másodfokú egyenlet, tehát egy harmadfokú egyenlet az az, hogyha egy x köbös tag is van benne, mondjuk x köb mínusz 6x négyzet plusz 11x mínusz 6 egyenlő nulla, azért mondom ezt, mert ennek ilyen szép egész számok a megoldásai, de ugye a másodfokú egyenletre tanultunk egy megoldó képletet, és az alapján mindig meg tudjuk határozni a megoldásait, tehát a harmadfokú egyenlet esetében ezt azért megtalálták a 13.-4. század folyamán már, és ugye ez a perzsa matematikus, ez egy pár évszázaddal még hozzájuk képest is korábban élt, Omar Hayyam, és ő pedig egy geometriai jellegű megoldást talált, tehát egy elég pontosan megszerkesztett sajátos vonalzót, de nem egyenes vonalzót, hanem parabola alakú vonalzót, amit elég pontosan, hogyha kicsiszoltak, akkor ennek segítségével közelítőleg, de azért a akkori igényeknek megfelelően jó közelítéssel meg tudta határozni ezeknek a harmadfokú egyenleteknek is a megoldását, amire ugye érdekes, hogy ők inkább ilyen geometriai módon gondolkodtak, az európai matematika volt az, amelyik meg képletszerű megoldásokat keresett. Na de menjünk tovább, és a mentális egészség hete van, úgyhogy hát erről mit tudsz, vagy mit mondanál, mert én semmit.
Pontosan ugyanabban az időpontban, mint ahogy itt a Szent István könyvhét zajlik, ugyanerre az időpontra esik a mentális egészség hete. Tehát itt május 19-től 23-ig. Hát roppant fontos szerintem, hogy ezt is említsük meg. Európában 9 millió, úgy számolják, nyilván ez valamilyen statisztikai adat, 10 és 19 éves fiatal küzd mentális problémákkal. Vagy például csak azzal, hogy az élettel elégedetlenek. És hát ezek a statisztikák azt mutatják, hogy a szubjektív jóllét az meg nagyon csökkenő tendenciát mutat a fiataloknál. És ez ugyan nagyon szomorú, nekem ez ilyen szívbe markoló adat, hogy miért nem érzik magukat a fiatalok jobban? Tehát, hogy még nem fáj a dereka, még tele van ötlettel, még lendület, még ott van előtte az élet, és hogy lehet az, hogy ilyesmi ilyen nyilvánvaló, de én ezt egyébként a saját bőrömön is tapasztalom, hogy szinte nincs olyan osztály a mi gimnáziumban sem, de máshogy is ezt hallom, ahol nincsen legalább 4-5 olyan fiatal, aki nagyon erősen küzd, esetleg kezelik is valamilyen szakterápiával. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon nyilvánvaló probléma, majdnem mint úgy érzi az ember, hogy egy vírus, ami terjed, hogy ez a mentális rossz állapot. És hát az nagyon-nagyon jó ez a mentális egészség hete. A mi iskolánkban például egy fiatal iskolapszichológus stresszoldó ilyen délutánt ajánlott föl, és akkor az udvaron a gyerekek stresszoldó technikákat tanulhatnak, mert ugye azt is érezzük, hogy a stresszel se tudnak mit kezdeni.
És holott a tapasztalható és tapintható jólét azért, hát nem jó, nyilván nem egyenletes az országban, és hát vannak nagyon szegény emberek is, de hát azért meg hát azokat a lehetőségeket, most akár ilyen szórakozási lehetőségekre, utazásokra gondolok, vagy továbbtanulás, hát tulajdonképpen azért jóval többet kínál a mikorunk a legtöbb embernek, mint mondjuk a működő szocializmus, de hogy ezzel együtt, hát tényleg meghökkentő, hogy milyen arányokat mutat ez a mentális egészség, de lehet, hogy tényleg ez egy vírus, ami terjed.
Igen, nekem ez az érzésem, amellett a filozófiámat most nem mondom el a Mária Rádió hallgatóinak, amely egészen köthető ugye a kütyüzés és internet fertőzésével. Viszont arra nagyon szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy itt nagyon sok programon lehet részt venni, megint csak. Itt egészen olyan otthon ülős, zoomos programokig, mint például a hétfőtől csütörtökig, minden nap 16 és 17.30 között Zoomon a fiatalokat érintő problémákról lesz beszélgetés, amire be lehet ülni idézőjelben ugye otthonról az internet segítségével, például az, hogy a mesterséges intelligenciának milyen hatása van most egy fiatal életére. Vele gondolunk, ez egy új dolog, de már problémákat jelent. Úgyhogy ha a mentális egészség hete honlapján megtalálhatóak ezek a programok és előadások, és az országos iskolapszichológiai módszertani bázis tartja például ezt a Zoom-os előadássorozatot, és mindenkinek nagyon ajánljuk a figyelmébe. Többek közt még azt a témát is, hogy az alvás szerepe a fiatal életében. Azt hinnénk, hogy ez egy nagyon természetes, nagyon egyszerű dolog, amit mindenki tud, de úgy látszik, hogy most a fiatalokat hát ezek is marcangolják, ezek a nehézségek. De még egy icipici időnk maradt, hadd kérdezem meg tőled, hogy milyen szálak kötnek téged Bertrand Russellhez, aki megint csak egy nagyon sokrétű ember. Mi ő?
Igen, 1872-től 1970-ig élt, tehát igen-igen hosszú életű brit matematikus, és hát sok egyébbel foglalkozott. A filozófiai nézetei azok talán egy kicsit ambivalensek, viszont matematikusként is fontos szerepet játszott. Ő is inkább egy ilyen kérdés fölvetésében, amit röviden elmondok, talán tréfásnak tűnhet, de van komoly vetülete is, és ez pedig a falu borbéja című kérdés. Ki borotválja a falu borbéját, hogyha a férfiak, akik maguk borotválkoznak, azokat nem a borbé borotválja egy faluban, és akik nem maguk borotválkoznak, azokat a borbé borotválja, akkor vajon kiborotválja a borbét? Ez, tudom mondom, talán viccesnek tűnik, de mégis komoly kérdés. Elköszönünk, és a hírekkel folytatjuk.
Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.